Kedves testvérek, kedves hallgatók, szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szombat délelőtti ige tanulmányon. És egy előző alkalommal ígértem, ma a zenéről fogok beszélni, és a mai előadásom címe a zene ereje. Ez egy olyan óriási téma, amiről a képtelenség egyetlen órában beszélni. Előzetesben elmondom, hogy ez az előadás annyiban lesz rendhagyó, hogy nagymértékben fogok támaszkodni valaki másnak a kutatására, munkájára, akit én is hallgattam, és nagyon sokat tanultam belőle. Sajnos csak angolul elérhető, akik esetleg tudnak angolul, tudom ajánlani, Christian Berdának hívják, és az előadás sorozatának a címe Distraction Dilemma, vagyis a figyelem elterelés dilemma. Miért fontos a zene erejéről beszélni? Azért, mert kétféle zene van. Van építő, és van romboló zene. És most egy kicsit ezt szeretném körbejárni, hogy hogyan tudunk e között, a kettő között különbséget tenni. De mindenek előtt kicsit más irányból szeretném megközelíteni ezt a témát. A Bibliában szerepel ez a kifejezés, hogy új ének. És ugye most azok az énekek, amiket énekeltünk, ezek nem új énekek voltak, ezek nagyon régi énekek voltak, 17.-18. századi énekek, és mai napig ugye ezek benne vannak énekeskönyvekben, és felmerült a kérdés, hogy hát akkor mindenkinek, vagy minden ének mindenkinek szól, mindenhol, mindenkor, vagy pedig nem. Bibliában olvasunk egy nagyon érdekes kijelentést, bizonyos csoportról, erről a 144 ezerről, Jelenések könyve 14. fejezetében. Azt olvassuk róluk 14. fejezet első három versében. És láttam, íme a bárány álltott a Sion hegyén, és ő vele 144 ezren, akiknek homlokára fel volt írva az ő neve és atyának neve. Hangot hallottam a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint nagy mennydörgés hangját, és olyan volt a hang, amelyet hallottam, mintha hárfát pengetnének. Új éneket énekeltek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni azt az éneket, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Szerintetek ez az ének valamelyik azok közül, amiket énekelünk? Vagy énekeltünk? Hát mi ezt az éneket megtanultuk, el tudjuk énekelni, nem? Hát az ének, amit ez a 144 ezer énekel, az egy új ének, amit senki nem tudott megtanulni, csak a 144 ezer. Tehát ebből már leszűrhetjük azt a tanulságot, hogy nem minden ének mindenkinek, mindenhol, meg mindenkor érvényes. Van olyan ének, ami csak egy adott időben, vagy csak egy adott csoportnak érvényes. De hogy egy kicsit világosabban értsük, hogy miről is van szó, mi az az ének, mi ennek az éneknek a jelentősége, vagy jelentése. Ugye 15. fejezet, Jelenések könyve 15. fejezetében, 2.-4. vers részletezi, vagy mond egy új jellemzőt erre az énekre. És láttam valami üvegtenger tűzzel elegyítve, és azokat, akik győztek a fenevadon és képmásán és nevének számán, amint az üvegtenger mellett álltak kezükben Isten hárfáival. Ez a 144 ezer. Most ebben nem megyünk bele, hogy ez miért az. Egy másik előadásban ezt részletesen azonosítottam. Mózesnek Isten szolgájának énekét énekelték, és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te tetteid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, nemzetek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent. Mert a pogányok eljönnek mind és leborulnak előtted, mert igazságos ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Tehát nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy Mózes énekét, meg a bárány énekét éneklik. Na de hát Mózes énekét Mózes tudta, hát akkor miért mondja azt róluk, hogy ezt az éneket soha senki nem tudta megtanulni, hanem csak a 144 ezer. Meg mi a bárány ének? A bárány énekéről nem olvasunk. Azt olvassuk, hogy Jézus, amikor felment a Gecsemáné kertbe a tanítványival az utolsó vacsora után, akkor dicséreteket énekeltek. De hát Nyilván azt a tanítványok is meg tudták tanulni, tehát nem erről van szó, igaz? Tehát ez a Mózes éneke, meg ez a bárány éneke, ez nem egy konkrét ének. Figyeljük meg, hogyan beszél Dávid az ő énekeiről. 2 Sámuel 22-ben, 49-50. Vers ezt mondja. Megment ellenségeimtől, támálsz föl engem támadóim fölé, és az erőszakosoktól megszabadítasz engem. Dicsérlek ezért, Uram, a népek között, és zsoltárt énekelek nevednek. És 59. zsoltárban csak néhányat szemezgettem, mert rengeteg helyen mond hasonló gondolatokat Dávid. 59. zsoltár 17-18. Versében ezt mondja. Én pedig hatalmadról énekelek, minden reggel kegyelmedet magasztalom, mert váram vagy és menedékem nyomorúságom napján. Én erősségem neked éneklek, mert Isten az én váram, ő az én kegyelmes Istenem. Tehát Dávid zsoltárai legtöbb esetben mind egy-egy tapasztalatról számolnak be. Arról, hogy megmentette az ellenségeitől, hogy megvigasztalta őt, hogy mellett állt a nyomorúság idején, hogy megszabadított az erőszakosoktól, hogy vára volt, stb. Tapasztalatról beszélnek az énekek az Istennel szerzett személyes tapasztalatról. És ezért van az, hogy az új nem a régi. Ez a 144 ezer ugye új éneket énekel. És azt olvassuk Zsoltárok 96. fejezet első 4 versében. Énekeljetek az Úrnak új éneket! Énekelj az Úrnak, te egész föld! Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, napról napra hirdessétek szabadítását! Beszéljétek el dicsőségét a népek között, csodáit minden nemzet között, mert nagy az Úr, és igen dicsérendő, félelmetes minden Isten fölött. Tehát azt mondja ez a zsoltár, hogy mikor kell új éneket énekelni? Mikor kell új éneket énekelni? Napról napra, így van, amit tegnap énekeltem, az ma új ének? Tehát magyarul ez azt mondja, hogy minden nap újabb és újabb tapasztalatokra van szükségünk Istennel, ami utána, ami alapján tudjuk dicsérni őt. Tehát azok az énekek, amelyek valaki másnak a tapasztalatából táplálkoznak, de nem a sajátom, az egy régi ének, az nem egy új ének. Számomra nem egy új ének. Jó, nyilván nem azt mondom, hogy ha éneklek egy olyan éneket, amit más írt, de van mögötte saját valós tapasztalat, az nem lehet számomra egy új és valódi ének. De az első és legfontosabb dolog az ének kapcsán, hogy van mögötte valódi tapasztalat. És ez, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy van mögötte valódi tapasztalat, és az ének az tapasztalatokon alapul. Az Isten megtapasztalásán alapul. És hogy ez mennyire fontos, Ézsaiás 42.9. versében ezt mondja, a régiek íme beteljesedtek, és most újakat hirdetek. Mielőtt megvalósulnának, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Dicséretet a föld széleiről, ti a tenger hajósai, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik. Hát ez a világ összes népének mondja, ugye. Föld széleiről, a tenger hajósai, a tenger betölti, a szigetet. Tehát a legtávolabbi ponton ezek vagyunk mi is. Azt mondja Isten, hogy a régiek azok már beteltek. Ne azokról énekeljetek. Új dolgot hirdetek. Új éneket énekeljetek. Új tapasztalatokhoz új énekek illenek. Látjuk ezt az igéből, vagy csak belemagyarázom? Szeretnénk most egy kicsit visszakanyarodni a zenéhez. És egy kicsit a zene elméletről beszélni. Mindenek előtt a Bibliából szeretnék egy igeverset felolvasni, pontosabban 2, ami a zenének a lényegét megragadja, és talán egy kicsit másként fogunk tekinteni a zenére, hogyha ezt megértjük, és a beszédre is, ugyanis ez összefügg a 2. Zsoltárok könyvében 33. fejezet 9. vers, szerintem mindenki fejből tudja, mert szólt és meglett, parancsolt és előállott. Mi köze ennek a zenéhez? Ugye van egy olyan igevers, amit egyes csoportok vagy teológusok előszeretettel hangsúlyoznak egy bizonyos tantételnek a védelmében, ugye itt az 1 Mózes első fejezet második, harmadik versére gondolok, de mindjárt meg fogjuk nézni, hogy mit is mond valójában ez az igevers. De azt mondja, hogy a föld pedig kietlen és puszta volt, sötétség volt a mélység színén, és Isten szelleme lebegett a vizek felett. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. És általában ezt azt szokták erre mondani, hogy lám, az Isten lelke is, a Szentlélek Isten is már ott volt a kezdetben a teremtéskor, ott lebegett a vizek felett, mint egy madár, mint a galamb, és akkor úgy valamilyen képzetet társítanak hozzá. De a Biblia sehol nem ír ilyesmit. Egyáltalán ez egy képzelet szülemény ez a magyarázat. Nem mondja ezt az ige. Azt mondja az ige, hogy Isten szelleme lebegett a vizek felett. És ha megnézzük ezeket a szavakat, egyrészt ugye a szellem szó, az a héber ruach szóból lett lefordítva, ami jelent leheletet, vagy szelet, valamilyen légmozgást. És ez a lebegett kifejezés, ezt úgy is lehet fordítani, hogy rezgett, vagy hullámzott. És ugye ezt a teremtés kapcsán mondja, és az első kijelentés először hangzik el ezzel összefüggésben, hogy akkor ezt mondta Isten. Nem tudom, mennyire vagytok tudományos gondolkodásúak, de a hang az egy rezgés. Igaz? Akik tanultatok fizikát, vagy van valamilyen tudományos érdeklődésetek, azok tudják, hogy a hang az rezgés, az hullám. Tehát amikor az Isten lehelete rezgett a vizek felett, az valójában az ő hangja volt, az ő szava volt, amely megteremtette ezt a földet. És nem csak megteremtette, hanem azt mondja az ige, hogy ez az, amivel fenn is tartja a mindenséget. Zsidókhoz írt levél első fejezet harmadik verse ezt mondja Krisztusról, Isten fiáról, aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Mi azt beszéltük, hogy a hang az rezgés. És a tudomány szerint, a tudomány jelenlegi állása szerint minden egyes részecske rezeg. Kémia. 7. osztály környékén. Lehet ilyeneket tanulni. Tehát a tudomány is azt mondja, hogy minden rezeg. Mindennek van frekvenciája, minden részecskének, ugyanúgy, mint a hangnak is. Ezeket a frekvenciákat le lehet fordítani hangokra. És az ige azt mondja, hogy ő hatalma szavával tartja fenn a mindenséget. Tehát a hangnak ereje van. Minden, amit látunk, Isten szava által jött létre, Isten hangja által jött létre, és Isten szava, Isten hangja tartja fenn. És hogy a hangnak milyen ereje van a természeti világban is, ezzel kapcsolatban végeztek kísérleteket a tudósok. Végeztek kísérleteket vízen. Csak nagyon röviden mondom el, vettek egy edény vizet egy átlátszó üvegben, és miközben lefagyasztották, közben különböző típusú zenét vagy hangot szólaltattak meg a környezetében. És most csak elmondom a kísérlet eredményét. Például, amikor klasszikus zenét játszottak, akkor olyan rendezett formájú kristályok, jégkristályok alakultak ki a vízben. Amikor pedig durva vagy hangos, mondjuk rockzenét játszottak, akkor pedig teljesen rendezetlenné vált a víz. Össze-vissza. Tehát óriási hatása volt az élettelen anyagra a hangnak. Kísérleteket végeztek növényeken is. Nagyon hasonló eredményeket tapasztaltak ennél a kétféle zenénél. Végeztek kísérleteket állatokon is, konkrétan mondjuk egereken. Ezt elmondom. Az egyik volt, három csoportra osztottak egereket, és az volt a kísérletnek a próbája, hogy egy labirintuson kellett átmenniük, megtalálniuk az ételt, és az elején mind a három csoport azonosan teljesített, meg volt az átlaguk. 10 perc volt az átlag. Aztán az egyik csoport klasszikus zenét hallgatott, másik csoport rock zenét hallgatott, a harmadik csoport pedig semmit, az volt a kontrollcsoport. A kontrollcsoport az 5 percet javított, nem is tudom mennyi ideig zajlott a kísérlet, talán 2 hétig. Kontrollcsoport 5 percet javított az idején, tehát megfelezte az idő. 5 perc alatt végigment rajta. Klasszikus csoport 2 perc alatt végigment, tehát 8 percet javított, vagy 8 is felett, már nem emlékszem. És a rocker csoport az pedig, nem is emlékszem, vagy 20 percre, vagy fél órára növelte az idejét. Pedig ezek csak egerek. És de a rockereket összezárták a többi egérrel, és kinyírták a többit. A rockerek. Érdekes. Azt azért nem merem mondani, hogy embereken is végeznek zenei kísérletet, és minden nap használják ezeket a zenei kísérleteket. Csak be kell kapcsolni a tévét, vagy rádiót, vagy bármit, és mindenki tapasztalhatja ennek a hatását, mert a hangnak, vagy a zenének, ugye a zene is hang, óriási hatása van mindenre ezen a világban, hiszen ne feledjük el, hogy Isten az ő hangjával teremtett, és a hangjával tart fenn mindent. Mi okozza ezt a nagy különbséget? Most egy kicsit szeretnék rátérni a zene elméletre. A zenének vannak különböző elemei, majd Zsóka kijavít, hogyha valamit rosszul mondok. Ez nagyon, nagyon régi dolog. Mondom, ezeket a dolgokat, amiket most mondok, ezeket javarészt ettől a keresztény előadótól vettem át. Ajánlom figyelmetekbe az egész előadás sorozatot meghallgatni, hogyha tudtok angolul. Az első és legfontosabb zenei elem az a dallam. Ez amikor valaki szintetizátoron egyesével elpötyögi a hangokat. Egy hang sorrendben. Ez a dallam. Amikor valaki énekel, akkor dallamot énekel. Egyedül valaki énekel, akkor dallamot énekel. Ez viszonylag egyszerű megérteni. Ez a zenének a legfontosabb része, a dallam. Következő eleme a zenének az a harmónia. A harmónia az kiteljesíti a zenét. Amikor például elővesszük ezeket a kottákat, és látjuk, hogy van ott két sor és sok hangjegy, és egyszerre játsszuk ezeket a hangjegyeket, például szintetizátoron el lehet játszani. Egyszerre is ezeket a hangjegyeket, vagy több hangszer együtt, vagy kórusban, amikor többen énekelnek, több szólamban énekelnek, akkor ez egy harmóniát ad, egy teljesebb hangzást ad a zenének. És legvégül a ritmus. A ritmus nem egy ördögi dolog, minden zenének van ritmusa. Annak is van ritmusa, hogy mondjuk engem szeret Jézusom, ez is egy ritmus. Nagyon egyszerű ritmus, de egy ritmus. Tehát a ritmus az a zenének, a hangjegyeknek és a szüneteknek a váltakozása és időtartama. Ez határozza meg a ritmust. Nos, ezekből az alapvető elemekből épül fel a zene. Mi az oka annak, hogy egyes zenék kártékonyak? A helyzet az, hogy ebben a sorrendben azt mondtam, hogy nagyon fontos a sorrend, a dallam, a harmónia és a ritmus. Ez a sorrend. Első a dallam, második a harmónia, harmadik a ritmus. És az a helyzet, hogy ha ezt a sorrendet megbontjuk, vagy felcseréljük, akkor olyan hatást érünk el vele, ami valakik számára kívánatos, valakik számára nem. Nézzük meg, hogy kiknek kívánatos ez. Például a törzsi vagy pogány népek számára kívánatos az a hatás, hogy felcseréljék a sorrendet, és a ritmust tegyék előre. Miért kívánatos ez számukra? Mert az ő hiedelem világukban azok az istenek, akikben ők hisznek, amik erőt adnak nekik, azok akkor lépnek be az ő testükbe, amikor önkívületi állapotba tudják magukat helyezni. És ezek az istenek, mi tudjuk, hogy ezek nem istenek, hanem démonok, ezek olyankor szállják meg ezeket az embereket, amikor ezeket a vallási szertartás keretében megtartott rituálékat megtartják, aminek a legeslegfontosabb eleme a zene. Az a fajta zene, aminek a célja ez a démoni megszállás előtti kapunyítás. Vagy mai modern fogalmakkal úgy is mondják, hogy alfa állapot. Ugyanis az agynak kétféle állapota van alapvetően, van több is. Az agynak a hullámai, amikor most így éberek vagytok, remélem, még nem aludtatok el az előadáson, akkor úgynevezett béta hullámokat kelt az agy. Ezek ilyen gyors rezgésű hullámok. Az alfa hullámokat akkor tapasztalja az ember, amikor elalszik, akkor ez szépen lelassul, kisimulnak a hullámok. És olyankor mindenfélét álmodik az ember. Akkor ugye nem tudja megítélni az álomban, nem tudja megítélni az ember, hogy mi a jó, meg mi a rossz, sok furcsa dolog megtörténik. De ezt az állapotot lehet éber állapotban is létrehozni, ezt az alfa állapotot, és ilyenkor az ember hipnózis alá kerül, és hogy a pogány népeknél ez van, megszállás alá is kerülhetnek, démoni megszállás alá is kerülhetnek, ugyanis kikapcsol az agyuknak az a része, a homloklebenyük, ami képes megszűrni a bejövő ingereket. Kiteszik magukat egy olyan szellemi befolyásnak, ami felett nincs kontrolljuk. És ez a lényege. Számukra ez egy kívánatos cél, amit ezzel a fajta zenével elérnek. Hogyan érik ezt el? Ők maguk beszélnek erről. Most csak nagyon röviden összegzem ezeket. Ennek az eszközei a több rétegű ritmus. Tehát a különböző ritmusok több rétegben rakódnak egymásra. Tehát különböző ritmus hangszerek, most ezt nem tudom bemutatni, mert nincs nálam ilyen eszköz, de ha bárkinek van szintetizátora, vagy hallott már szintetizátort, és vannak rajta különböző ilyen alapritmusok, mondjuk pop, meg rock, salsa, stb. Ezek mind több rétegű ritmusok. Különböző időben, különböző helyeken szerepel benne dob, cintányér, csörgő, és ennek a lényege, ennek a több rétegű ritmusnak a szinkópálás. Vagy más szóval a hangsúly eltolás. Talán aki még emlékszik a szinkópára, magyarban ez elég nehez. Nem tudom, hogy gyerekként ki az, aki felfogta, hogy mit jelent a szinkópa. Ez a, igen, emlékszem, hogy annak idén ezzel tanultuk, hogy itt ül egy kis kosárba. Ugye? Itt ül egy kis kosárba. Szinkópa. De ennek nem csak ez a szinkópa, hogy titáti, nem ez a lényege. A szinkópálásnak az a lényege, hogy a ritmusban a természetes ritmust eltoljuk. A természetes ritmus az négynegyedes ütemben az, hogy az első, vagy az első és harmadik ütemen van a hangsúly, tehát mondjuk 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Természetes ütemben itt van a ritmus. Vagy az elsőn és a harmadikon. 1, 2, 3, 4. Mondjuk egy éneken bemutatva ez a engem szeret Jézusom, ez könnyű gyerekének. Engem szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom, vagy 1-3-mal. Engem szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom. Ugye ez egyszerű. Ez természetesen hangzik. Szinkópálásnak az a lényege, hogy a hangsúlyt nem az első, vagy az első és harmadikra tesszük, hanem bárhova máshova. A másodikra, vagy a negyedikre, vagy csak a harmadikra, vagy bárhova, akár nyolcadokra is lehet tenni. Ez a lényeg a szinkópálásnak. Csak egyet bemutatok ezzel, az engem szeret Jézusommal, de nem énekelni fogom. A normál ritmusban úgy hangzik, hogy engem szeret Jézusom. Másodikon úgy hangzik, hogy engem szeret Jézusom. Bibliámból jól tudom, vagy ilyesmi. Ja, hogyha mondanám mondjuk harmadikkal mondjuk, engem szeret Jézusom. Bibliámból jól tudom. Tehát ez talán valaki fel is ismeri, hogy ez melyik stílus. Rap. Ugye ez a rap? Egyszerű. Tehát ez egy szinkópált ritmus. El van tolva a hangsúly az elsőről bármelyik másikra. És szeretném még azt elmondani a szinkópálásról, hogy ez nem egy ördögi dolog. A szinkópálás olyan, mint a fűszer. Ja, fűszeres étel. Ki az, aki fűszer nélkül szereti az ételt? Semmi só, semmi fűszer. Ugye az olyan, hát jó, meg lehet enni, hogyha valaki nagyon éhes. Ki az, aki szereti fűszerre lenni az ételt? Ki az, aki szereti, hogyha a levesébe egy zacskó sót belöntenek? De a fűszer az mértékkel jó, igaz? Bármilyen fűszer. Ugyanez a helyzet a szinkópálással is. Érdekessé teszi a zenét, de ha túl sok van belőle, akkor kikapcsolja az agyat. És ez vele a probléma. És pont erre használják a szinkópálást ezek a természeti vagy törzsi pogány népek. Ugyanis ezekhez, a ritmusokhoz egy nagyon határozott testmozgás is kapcsolódik. Ez automatikusan a testet bizonyos mozgásokra készteti. Erre lehet így vonaglani, meg táncolni, ami szintén ezt a célt szolgálja, hogy az agy kikapcsoljon, és utat nyisson a megszállásnak. És ők ezt tudatosan csinálják. Szeretnék rátérni egy kicsit kellemetlenebb témára. Lehet, hogy némelyeket ez érinteni fog. De ajánlom, hogy vizsgáljátok meg. És egy kicsit szeretnék a kortárs keresztény zenéről beszélni. A dicsiről, ami manapság egyre inkább terjedőben van. A legkülönbözőbb keresztény gyülekezetekben. Felekezeti hovatartozástól függetlenül egyre elterjedőbben van ez. Szeretnék erre kitérni, hogy miért problémás a dicsi. A modern keresztény zene. Mindenekelőtt szeretném kihangsúlyozni, hogy a zene nyelve az nem a szöveg, hanem azok a zenei elemek, amiről beszéltünk. A dallam, a harmónia és a ritmus. Ez a zenének a nyelve, és a zene önmagában ezek által képes hatást kiváltani. Most nincsen eszközöm rá, hogy megmutassam nektek, kipróbáljam rajtatok, de próbáljatok visszaemlékezni arra, ha valaki látott már életében filmet, vagy képzeljük el, hogy valaki ül egy fa alatt. Csak valaki ül egy fa alatt, könyvet tart mondjuk a kezében, és egy olyan, semmi szöveg nincsen. És egy olyan zenét hallasz, amilyen madárcsicsergős, ilyen la 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 la, akkor mire fogsz gondolni? Boldogság, öröm, szabadság, minden jól megy. De hogyha valami a zenét hallgatsz, hogy tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu, akkor mire fogsz gondolni? Akció, mindjárt valaki előbukkan a fa mögül. Milyen szöveg volt hozzá? Semmilyen szöveg nem volt hozzá. Ugye talán el tudjuk képzelni ilyen helyzetet filmekből. Maga a zene az, ami üzen, aminek nyelve van, ami hatást vált ki az emberből. Vagy az, hogy megnyugszik, vagy az, hogy felzaklatódik, vagy elkezd félni. Tehát a zenének a nyelve, ezek a zenei elemek, nem pedig a szöveg. Ez minden zenére igaz. Azt olvassuk 3 Mózes 19. fejezet 19. versében. Rendeléseimet tartsátok meg, állatodat másfajtával ne párosítsd. Szántóföldedbe neves kétféle magot, ne legyen rajtad kétféle szövetű ruha. Ezeknek a kijelentéseknek valószínűleg van szó szerinti valódi jelentése is, de a legfőbb tanulság az, hogy nem jó összekeverni a dolgokat. a különböző természetű dolgokat nem szabad összekeverni. És a modern keresztény zenében pedig pontosan ez történt a 20. században, hogy összekeverték ezt az új zenei irányzatot, most a történetét nem fogom elmondani, mert nagyon-nagyon hosszú lenne, de ez a 20. században született meg ez a modern zenei stílus, aminek a rock zene az alapja, ami valójában az, ezekből a törzsi zenékből szüremlett át a Amerikában, a voodoo szertartási zenéből, ezekből a több rétegű ritmusokat vették be gyakorlatilag ebbe a rock zenébe, és ezek teljes mértékben sátán kreálmányai. Azok, akik ilyen zenét játszanak, vagy játszottak, azok mind kivétel nélkül eladták a lelküket az ördögnek, és ezt nyíltan valamilyen nyilvános formában, akár nyilatkozatban, vagy írásban is akár ki is jelentették, vagy a zenéken keresztül. Tehát még csak nem is titkolt dolog, hogy ez egy ördögi zene, egy zenei stílus. És nem csak a rock zenével van a baj, hanem az összes olyan zenei stílussal, aminek a zenei nyelve ugyanazokat az elemeket testesíti meg, ezeket a több rétegű ritmusokat, és azt, hogy a ritmus átveszi a szerepet, a dallam helyét. És ezeknek ugyanaz a célja, a zene nyelvének ugyanaz az üzenete a test számára, akár tetszik, akár nem, az, hogy az ember megnyissa az utat szellemi befolyásnak, nem kívánt szellemi befolyásnak, anélkül, hogy a tudatával ezt kontrollálni tudná. Isten soha nem tervezett ilyen zenét. Ő soha nem adott ilyen zenét az ő népének, hogy ilyen módon nyissa meg magát az ő szellemének. Ez egy tisztátalan zene, ami ugyanebbe a kategóriába tartozik, mint amiről Pál beszél 2 Korintus 6-ban, 14-től 18-ig. Azt mondja, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze van az igazságnak a hamissághoz? Vagy mi közössége van a világosságnak a sötétséggel, és milyen egység lehet Krisztus és Beliál között? Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Vagy hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, amint Isten mondta. Bennük lakozom, és közöttük járok, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Azért menjetek ki közülük, és szakadjatok el tőlük, azt mondja az Úr. És tisztátalan ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, atyátok leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek. Azt mondja a mindenható Úr. Tehát a legnagyobb probléma ezekkel a zenékkel az, a modern keresztény zenékkel, meg a modern dicsőítésekkel, hogy keverik Krisztust Beliállal, keverik Istennek a dicsőítését az ördög zenéjével, és az ördög módszereivel, és Isten azt mondja, hogy ebből nem kérek. Azt mondja, hogy nincs közöm hozzá. Mi köze? Mi közössége van a világosságnak a sötétséggel? Mi közössége van? Nem lehet a kettőt összeegyeztetni. Lehet, hogy valami születik belőle. Két különböző állatfajnak is lehetnek. Elképzelhető, hogy lehetnek utódai valamilyen szokatlan módon. Léteznek ilyenek. Most a héten küldött nekem valaki egy ilyen cikket, ahol bemutattak ilyen hibrid kreálmányokat. Borzasztóak. Életképtelenek. Torz szülöttek. És ezek nem dicsőítik Istent. Azt mondja Isten, hogy ezektől szakadjunk el. Ezeknek nincs helye az életünkben. Mert ez nem a menny zenéje. Milyen a menny zenéje? Szeretnék néhány iránymutatót adni, hogy hogyan tudunk különbséget tenni. A Filippi levél 4. fejezet 8. versében azt olvassuk. Továbbá, testvéreim, azokról gondolkozzatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik szeretetreméltók, amik jó hírűek, ha van valami erényes, és ha van valami dicséretes. Na nézzük meg részleteiben akkor, hogy mi is van ebben a Filippi tesztben. Legyen először is igaz, vagyis az igazságot képviselje. Beszéljen az igazságról. Ugye az elején arról beszéltem, hogy új éneket énekelünk. Miért? Mert saját tapasztalatunk van abban a dologban. Tehát legyen valóság alapja az életünkben annak, amiről énekelünk. És arról énekeljünk, ami a valóság. Ne pedig, csak zárójelben megjegyzem, részben azért kezdtem összeállítani ezt az új énekgyűjteményt, mert azok az énekek, amiket eddigi keresztény életemben láttam, vagy hallottam gyülekezetekben énekelni, vannak közöttük olyanok, amik egyáltalán nem tükrözik az igazságot, ahogyan megértettem azt Krisztusban. Sem zeneileg, sem szövegben. Most csak úgy mondjak nektek egy példát, lehet, hogy most valakinek a tyúk szemére lépek, és olyan énekekről beszélek, amik nem modern keresztény zene, hanem régi. Lehet, hogy valakinek az volt a tapasztalata, de nekem nem kell, hogy az legyen, mondjuk egy ilyen balassi énekekre gondolok, Balassi Bálint, ilyen Krisztusom kívüled, nem is éneklem el az éneket, egy vagy bordal, ilyen kocsmadal, amit ugye az ember busulás mellett énekel, vagy gyászének. Nekem meggyőződésem, hogy egy kereszténynek nem ez kell, hogy legyen a tapasztalata. Pál apostol azt mondja, hogy mindenkor örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Az, hogy Balassi nem tapasztalta ezt meg, a sajnálatos dolog, de nem kell, hogy én ugyanebbe visszataszítsam magam egy olyan énekkel, ami utána engem is magával ránt. Nem tudom, értjük, hogy miről beszélek, mert az ének hatással van ránk. Majd fogok mondani bibliai példákat erre. Második pont, tisztességes. Magas erkölcsi színvonalt képvisel az ének. Tehát nem lealacsonyító, hanem tisztességes. Nagyon hasonló a következő pont, igazságos. Az erkölcsös viselkedést megtestesítő. Aztán tiszta, ez amiről beszéltem, hogy ne legyen kutyulék, valami keverék igaz meg hamis között, sem szövegileg, sem zeneileg. Legyen az üzenete tiszta, egyenes, világos. Legyen szeretetreméltó, vagy finom, kellemes legyen a fülnek. Ne legyen sértő, a szövege is. Ne legyen durva, legyen finom, kellemes, kedves. Legyen jó hírű, ne szégyelni való. Olyan, amiről azt mondom, hogy hát, neki inkább nem mondom el, mert ő le fog engem nézni miatta, hogy miket hallgatok, vagy miket éneklek. Ne legyen szégyelni való benne. Tudjam teljesen vállalni, hogy ez a zene, ez Krisztusi zene. Legyen erényes, erkölcsileg kimagasló, fethetetlen, szinte ismétli önmagát Pál, dicséretes legyen, tiszteletreméltó, példaértékű legyen. Olyan, amivel dicsekedhetek, hogy az én zeném jó hatással van. Ezt bárhol vállalom. Kicsit még leszűkítve, milyen legyen akkor a zene. Kicsit próbálom összefoglalni ezt a, amiről eddig beszéltem. Amiről például meg tudunk ítélni zenéket, legyen értelmes, nem pedig közönséges. Tehát amikor éneklünk valamiről, csak mondok nektek egy példát, kortárs keresztény zenében. Vannak olyan énekek, amiknek nem kifejezetten kifogásolható a zenei háttere, de a tartalma az... Hát... Nem akarok nagyon csúnya szót mondani, mondjuk nem túl sokat mondó. Tehát körülbelül annyi van benne, hogy szeretlek Uram, szeretlek Istenem, és ennyi. Nincs megindokolva, hogy miért, hogy milyen Isten, miért szeretem őt, csak ennyi. szeretlek Istenem, meg de jó veled, kész. Tehát üres, nincs tartalom benne, nem értelmes. Érzelmesnek lehet érzelmes, de nem értelmes. Értelme legyen mögötte valódi tapasztalat. Ugye Dávid, amikor a zsoltárokat írt, ugye ezt hoztam az elején, dicsérlek téged, mert énekelek neked azért, mert volt rá oka. Nekünk is van okunk. Énekeljünk olyat, aminek van értelme. Tiszta. Legyen tiszta a zene, nem pedig evilági. Nem egy keverék, aminek a szövege és a zenei körítése az összhangban van egymással, és nem a világhoz kötődik, nem a világnak az Istenét hívja be, hanem az élő Istent. Legyen szellemi, nem pedig testi. A testi zenében az a testet mozgatja meg. Arra lehet fejet próbálni, meg táncizni, meg csápolni, meg mindenféle ilyen mozgásokat csinálni. Ha valaki mondjuk Mozartot vagy Beethovent hallgat, nem jut eszébe, hogy csápoljon. Nem igaz? Vajon miért nem? Nem olyan a zene. A testi zenék azok, amikre eszébe jut az embernek. Mi mozgolódjon, ficeregjen. Jó, azt nem mondom, hogy semmilyen mozgás nem fér bele, tehát vannak olyan zenék, amire ugye az ember úgy, mondjuk ez az engem szeret Jézus, ami is lehet úgy énekelni, hogy egy kicsit úgy. De ennyi. Nem kezdi az ember rázni a fejét, hogy áh! Nem testi, hanem szellemi. A zenei üzenetében is, és a szövegében is. Istenhez emeljen fel. Legyen méltó, vagy méltóság teljes, nem pedig lezüllesztő. Talán ilyenre nem is tudok példát mondani, de sajnos vannak ilyen keresztény zenék, amiknek maga az üzenete is olyan, hogy keresztény zenén nevezik, mert állítólag keresztény zenekarok adják elő, de maga az üzenete is lezüllesztő. Nem felemel Istenhez, hanem negatív dolgokról beszél. De például ez a példa, amit mondtam, ez a balassi példa, ez egy jó példa rá. Ez lezüllesztő zene, mert lehúz a mélybe. Legyen egyenes, és nem pedig zavaros. Tehát legyen az az üzenete, amit át akar adni, az nyílt és egyenes. A dallam illeszkedjen a szöveghez. Ne keveredjen a kettő. És amikor a szöveget énekeljük, az legyen egyértelmű, hogy miről van szó. Vannak olyan kereszténynek nevezett zenék, most nem a Isten tiszteleti énekekre gondolok, hanem olyan zenék, amiből nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy most akkor ez Jézushoz szól egyáltalán, vagy Istenhez, hanem csak személyes névmások vannak benne, és akár egy popzenének is elmenne, egy szerelmi éneknek, egy szerelmi dalnak. Zavaros az üzenete, de keresztény dicséretek között is vannak olyan énekek, amik inkább hasonlítanak egy ilyen szerelmi nótához vagy énekhez, mint egy Isten dicsőítéshez. Tehát az, hogy mi szeretjük Istent, az nem ugyanaz, hogy mi szeretjük Istent. Igaz? Tehát azért van egy kis különbség, van egy... Mi nem ilyen furcsa szeretettel szeretjük Istent, igaz? És ennek tükröződnie kell az énekben is, a zenében. Ne legyen zavaros. A mi Isten iránti szeretetünk az nem egy testi szeretet. Szeretnék rátérni néhány bibliai példára, amikor a zenét helyesen alkalmazták, és ennek óriási hatása volt. Három bibliai példát szeretnék megemlíteni. A mennyei zene tudatos és dicsőséges használatáról, hogy ennek milyen ereje lehet a mi életünkben is. Az első Jósafát győzelme, csak nagyon röviden a háttér történetről, annyit kell tudni, hogy Jósafát király idejében, Juda királya volt, Izrael ellenségei vagy Juda ellenségei összeszövetkeztek Ammonfény, Moábiták és a Szeírhegyén lakó, vagyis Ézsa utódai. Összeszövetkeztek, hogy megtámadják Júdát, és elpusztítják. És egy hatalmas sereggel jöttek Júda ellen, és Jósafát látta, hogy ez reménytelen helyzet, összehívta a népet, böjtöltek, imádkoztak, és miközben böjtöltek és imádkoztak, kaptak egy kijelentést Istentől, egy lévitán keresztül, hogy ne féljetek, Isten megsegít benneteket, és győzni fogtok. És utána Jósafát elfogadta ezt a kijelentést, örvendeztek, hálát adtak, és másnap kimentek a harcba. És ezt olvassuk 2 Krónikák 20. fejezet 20-22. Versében. És korra reggel fölkészültek, és kivonultak Tekoa pusztájába. Amikor kiindultak onnan, Jósafát megállt, és azt mondta, halljátok meg szavamat, Júda és Jeruzsálem lakói! Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősít titeket. Bízzatok prófétáiban, és szerencsések lesztek. Majd miután tanácsot tartott a néppel, előállította az Úr énekeseit, hogy dicsérjék őt szent öltözetben a sereg előtt menve, és énekeljék. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökkévaló az ő irgalmassága. És amint elkezdték az éneklést és a dicséretet, az Úr ellenségeskedést szerzett az Ammonfény és a Moábiták és a Szeírhegyén lakók között, akik Júda ellen jöttek és vereséget szenvedtek. Tudnék, egymást ölték le. Többenetes, nem? Miből állt a harcuk a zsidóknak? Énekeltek! Énekeltek. Ennyi volt az ő harcuk, hogy énekeltek. Ugye a csata sorban legelőre állította Jósafát, az énekeseket. Ezzel kifejezte a hitét, hogy nem ők fognak harcolni. Ki az, aki az énekeseket állítja legelső? Ők kapják az első, ők lesznek a golyófogók, nem? Tehát ilyet csak azt csinál, aki teljesen biztos abban, hogy itt Isten valami csodát fog tenni. Jósafát a hitét fejezte ki az énekkel. És ennek az éneknek, ennek a hitből való és a hitet kifejező éneknek mi lett az eredménye? Győzelem! Méghozzá teljes győzelem! Az éneknek nagy ereje van. Ugye azt olvassuk, hogy amint elkezdték az éneklést és a dicséretet. Egy nagyon-nagyon fontos és tanulságos mozzanat. Azt mondja, hogy amint elkezdték, nem akkor történt a csoda, amikor kivonultak. Nem előző nap történt a csoda, amikor megkapták a kijelentést. Nem akkor történt a csoda, amikor már benne voltak a harcban. Még csak nem is akkor történt a csoda, amikor tanácsot tartottak. Megbeszélték, hogy mit fognak csinálni. Nem akkor történt a csoda, hanem amikor elkezdték hittel dicsőíteni Istent. Akkor történt meg a csoda. Tudjátok miért? Van valakinek erről ötlete? Miért akkor történt? Előtte nem hittek? Kifejezték a hitüket, előtte is kifejezték a hitüket, mert kimentek. Én azt tudom erre mondani, nekem egyébként egyetértek azzal, amit mondtatok. Én azt tudom erre mondani, hogy az ének megerősítette a hitüket. Tehát eleve hitből fakadt az ének, de az ének visszahatott a hitükre. Mert az éneknek ereje van, erről beszélünk. Ereje van. Nem véletlen az, hogy így lett leírva ez a történet. Egy másik hasonló jellegű történet, ez most nem csata, de Isten dicsőségéről szól. Amikor Salamon felépítette a templomot, akkor azon a napon, amikor felszentelték a templomot, és elkezdték a felszentelési szertartásokat, már a papok bevonultak a templomba, hogy megkezdjék ott a felszentelést, és Salamon odaállította a lévitákat a templomba, hogy énekeljenek. És ezt olvasom fel most 2 Krónikák 5, 12-14-ből. És az énekes léviták mind, ahányan voltak, Ászáf, Hémán, Jedutun fiaikkal és testvéreikkel, fehér ruhába öltözve, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal, kelet felől az oltárnál állva, és velük együtt 120 kürtölő pap. Mert a kürtösöknek és az énekeseknek egyaránt az volt a feladatuk, hogy együtt zengjék az Úr dicséretét és magasztalását. És mikor nagy fennszóval énekeltek kürtökkel, cintányérokkal és mindenféle hangszerrel, és dicsérték az Urat, mert ő igen jó és örökkévaló az ő irgalmassága, akkor a házat, az Úrnak házát felhő töltötte be, úgy, hogy a papok nem tudtak odaállni miatta a szolgálatra, mert az Úr dicsősége betöltötte az Isten házát. Mikor töltötte be az Úr dicsősége a házat? Amikor énekeltek. Nagyon érdekes. Nem akkor, amikor a papok ott csinálták a dolgaikat, hanem akkor, amikor énekeltek. Amikor dicsőítették az Urat. Nyilván ez nekünk, miattunk irattatott meg, hogy meglássuk az összefüggést, az Isten dicsőítése, az énekkel való dicsőítése, és a hit között. Mert az Isten hit által lakik a mi szívünkben. Ezt mondja Pál apostol, hogy lakjon a Krisztus a hit által a ti szívetekben. Tehát az Isten dicsősége azért tölt be valakit, mert nagy hite van. Az ének megerősíti a hitet. Az a fajta ének, ami mennyei ének, mennyei zene. Egy harmadik, és egyben már új szövetségi példa, apostolok cselekedetei 16. fejezetében van, 23.-26. versében. Pál apostolt és Szilászt börtönbe zárták, Filippiben, ha jól emlékszem. Ezt olvassuk a tapasztalatukról. Miután sok ütést mértek rájuk, börtönbe vetették őket, megparancsolva a tömlöctartónak, hogy szigorúan őrizze őket. Az pedig a parancsnak megfelelően a belső börtönbe zárt őket, és lábukat kalodába szorította. Éjfél tájban pedig Pál és Szilász imádkozott, és énekkel dicsőítette Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. És hirtelen nagy földrengés támadt. Ugyannyira, hogy megrendültek a börtön alapjai, és azonnal kinyílt minden ajtó, és a bilincsek mindenkiről leestek. Hát ez is egy rendkívüli tapasztalat volt. Ugye a legalkalmatlanabb pillanatban énekeltek. A legbelsőbb, a legbiztosabb börtönbe zárták őket, ugye azt írja, hogy a belső börtönbe. Véletlenül se szökjenek meg. A legkeményebb bűnözőkkel zárták őket össze. Ki voltak fáradva, meg voltak sebesülve, ugye sok ütést mértek rájuk. A legcsüggesztőbb helyzetben voltak. Az ember ilyen helyzetben azt gondolna, hogy ne itt fogunk megrohadni. Bocsánat. Tehát ez a legreménytelenebb helyzet volt. Abban az időben a börtönök nem úgy néztek ki, mint manapság. Sötét, koszos lyukak voltak, mindenféle rágcsálóval, meg bogarakkal is, tisztátalan helyek voltak, ahol csak elpusztulni lehetett leginkább. És Pál és Szilász eldöntötték, hogy ők nem adják át magukat ennek, ők hinni fognak Istenben, imádkoztak és énekkel dicsőítették őt. És azt olvassuk, hogy hirtelen nagy földrengés támadt. Miért mondja, hogy hirtelen? Nyilván azért, mert az énekléshez és az imádsághoz kötődött. Ahhoz képest, hogyha nem ahhoz kötődni, akkor azt mondja, hogy és utána valamivel, nem? És ezek után nagy földrengés támadt. De nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy hirtelen. Tehát ez azt jelenti, hogy miközben énekeltek még, egyszer csak megrendült a föld, lelomultak a bilincsek. Ugyanúgy, mint az előző történetekben olvastuk. Tehát az Isten hatalmas dolgokat cselekszik, ha hiszünk, és az ének egy eszköz lehet arra, hogy megerősítsen minket a hitben. Egy utolsó pontról szeretnék beszélni röviden, ez pedig a szellemi énekek. Előző alkalommal már idéztem ezt az igét az imádság kapcsán, de most még egyszer szeretném felolvasni az énekkel összefüggésben. 1 Korintus 14-15-16. Versében. Ezt mondja Pál. Akkor mit tegyek? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is. Énekelek a szellemmel, de énekelek az értelemmel is. Mert ha szellemmel áldasz, az ott levő avatatlan hogyan mond majd áment a te hálaadásodra, ha nem tudja, mit beszélsz? Előző alkalommal beszéltünk arról, hogy a szellemmel való imádság az nem értelmetlen nyelveken való imádság, hanem az Isten szellemének indítatásából táplálkozó imádság. Ugyanez a helyzet az énekkel is. Ugye az elején azt beszéltük, hogy amikor új éneket éneklünk, akkor valójában miről éneklünk? Tapasztalatról éneklünk. Valódi személyes tapasztalatról éneklünk. Valódi személyes tapasztalatról teszünk bizonyságot. És itt Pál ugyanerről beszél, hogy amikor imádkozok, amikor éneklek, akkor valódi szellemi tapasztalat van mögötte. De ezt nem ilyen értelmetlen módon próbálom csak így érzelmileg kifejezni, hanem értelemmel is. Imádkozom szellemmel, de imádkozom értelemmel is. Énekelek szellemmel, de énekelek értelemmel is. A kettő együtt van. Hiszen ha nem nincs mellette értelem, hanem érthető az, amit kifejezek, akkor hogyan épül belőle más? És erről beszél Pál, hogy kell, hogy ezzel is építsük magunkat és egymást is. Erről beszél először is Efézus levélben, 5. fejezet 18-20. Versében. A bortól meg ne részegedjetek, mert abban züllöttség van, hanem teljesedjetek be szellemmel. Beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicséretekben és szellemi énekekben. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, mindenkor mindenért hálát adva, ami Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának. Tehát Pál azt mondja, hogy mit mond, hogy hogyan lehet szellemmel beteljesedni? Talán ebből a fordításból nem annyira egyértelmű, Károli szerintem ezt a részt egy picit jobban fordítja. Úgy fordítja, hogy teljesítjetek be szent szellem, vagy szellemmel, vagy lélekkel, beszélgetve egymás között. Hogyan lehet beteljesedni szent szellemmel? Igen. Igen. Tehát nem csak beszélgetve, hanem ugye, miben beszélgetünk? Azt mondja, hogy zsoltárokban, dicséretekben, szellemi énekekben. Általában, amikor beszélgetésre gondolunk, akkor nem énekekre szoktunk gondolni, de Pál erről beszél. Azt mondja, hogy ezekkel kommunikáljatok egymással, ezekkel erősítsétek egymást, ezekkel építsétek egymást. Nem kifejezetten a beszédre helyezi a hangsúlyt, hanem hogyha megfigyeljük ezeket, amiket felsorol, ez elsősorban a zenének, vagy az éneknek a területe. Nyilván zsoltárt el is lehet mondani, tapasztalatot el lehet mondani szóban is. Nem azt mondom, hogy aki nem tud énekelni, annak lőttek. Nyilván az imádság az is tudja erősíteni a hitet. Meg lehet csak simán a beszéddel is csodálatos dolgokat elérni. Tehát az ének az nem egy olyan, hogy az és csak az és az a tuti. Nem, de egy fantasztikus eszköz lehet egy keresztény ember kezében, vagy inkább szájában a szellemi ének, amiről itt Pál beszél. Szellemi ének, énekekben. Ez egy csodálatos eszköz lehet arra, hogy megerősödjön a saját hited is, meg a testvérednek a hite is, hogy mindnyájan beteljünk szent szellemmel. Mert hogyha belegondoltok, visszatérek Salamonra. A templom betelt az Isten jelenlétével, amikor énekeltek. Nem igaz? Mi az Isten jelenléte a mi életünkben? Eljön ide egy trón, és akkor itt látjuk őt? Vagy? Akkor mi? Az ő szelleme, nem? Mi az a ház? Mi a templom? A testünk, Pál azt mondja, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Isten szellemének a temploma. És azt mondja, hogy hogyan tud betelni ez a templom az Isten szellemével? Hogyan tud ez a dicsőség kiteljesedni bennünk? Azt mondja, hogy úgyhogy énekeljetek! Pont úgy, mint ahogy Salamon templom szentelésekor. Semmi új nincs benne, Pál apostol csak magyarázza a salamoni történetet. Látjuk ezt? Ugyanarról beszél. Ez az új szövetségi tanulság ennek a történetnek. És egy másik helyen ugyanezt megerősíti, Kolossi 3.16-ban, ezt mondja Pál, Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességgel tanítsátok, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel. Szívetekben hálaadással énekeljetek az Úrnak. Nagyon érdekes, hogy itt tanításról, meg intésről beszélem, itt mi szinte kizárólag arra szoktunk vonatkoztatni, amit most én is csinálok, nem? Beszélek. Beszélünk. De itt Pál azt mondja, hogy mivel tanítsátok és intsétek egymást? Zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel. Lehet énekkel tanítani, dicsérni Istent, építeni a másikat ezzel is. Azt mondja, hogy szívetekben hálaadással énekeljetek az Úrnak. És ez mit fog eredményezni? Igaz, az ige szerint mit eredményez ez? Hogy Krisztus beszéde gazdagon fog bennünk lakni. Ez a kettő összefügg. Nyilván hitből fakad az ének, de az ének visszahat. Megerősít minket Krisztus beszédében, és Krisztus beszéde az, hogy én veletek vagyok mindenkor. Ugyanarról beszél Pál, hogy ő velünk van, hogy ő az, aki betölt bennünket. Ő az, aki bennünk lakik, és az ő igé is bennünk laknak. Bízom benne, hogy most ezek alapján könnyebben különbséget tudunk majd tenni építő és romboló zene között, és tudjuk egymást és magunkat is építeni. Milyen zenével? Hát igen, a saját tapasztalatomat is elmondhatom, nem akartam nagyon hosszúra hagyni. Én csak annyit szeretnék így saját magam, saját tapasztalatból hozzáfűzni, hogy én ezt személyesen is megtapasztaltam, hogy a zene, azok a szellemi énekek, azok valóban képesek Istenhez vonni, átformálni az embernek a gondolkodását, míg akár olyan állapotban is, vagy olyan helyzetben is, amikor nincs az ember a helyén, vagy csüggesztő körülmények vannak. De pont ez a lényege a zenének, hogy a zene az úgy képes az embernek a hangulatát egy csettintésre megváltoztatni, mint ahogy semmi más nem. És sokszor ezek azok a dolgok, amik az embert lenyomják keresztényként, újjászületett keresztényként, azok testi eredetű dolgok, amik az érzelem vagy a gondolatvilágunkból táplálkoznak. És a zene ezeket a területeket egy szempillantás alatt át tudja formálni. Olyan témákra tudja terelni a gondolatainkat, olyan érzéseket, vagy olyan hozzáállást tud az emberben kelteni, ami azonnal visszatereli az embert a helyes kerékvágásba. És ezt nagyon sokszor megtapasztaltam már, sok példát tudnék rá mondani, különböző helyzetekben. Úgyhogy csak bátorítalak benneteket, hogy éljünk ezzel a csodálatos ajándékkal, amit Isten adott az embernek, az ének ajándékát. Ha valaki nem tud énekelni, akkor hallgasson olyan énekeket. Vannak nagyon szép és építő keresztény énekek, amik valóban szellemi énekek, amelyeknek a szövege és a dallama az felemel, az nem, és nem kevert, hanem tiszta. Egyenes, világos. méltó Istenhez. Áldjon meg mindnyájunkat a jó Isten az ének által is. Amen.